Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Mészáros Erika vagyok a mikrofonnál, mai vendégem Fríbert Tibor, baptista lelkipásztor, akivel a hittanoktatásról fogunk beszélni, hiszen az iskola kezdés már elstartott. Szeretettel köszöntelek.
Én is szeretettel köszöntelek, és a kedves hallgatókat is.
Hogy az iskola kezdés elstartott, ez inkább az oktatókra vonatkozik, vagy a hittanoktatókra, természetesen ugye nem a diákokra. Nézzük vissza egy picit azért a múltba, hány éve kezdődött el ez a program, ugye, ami törvény szabályozza, hogy akár elkőstant, akár hittant lehet választani az intézményeken, és a hittanon belül még külön lehet választani felekezetet a szülőknek.
Hát, ha az emlékeink nem csalnak, akkor 7 éve folyik ilyen formában az erkölcsoktatás, a hittan és erkölcsoktatása az iskolákban, általános iskolában, középiskolában. Lassan elérkezünk odáig, hogy egy-egy gyermeket 1-től 8-ig taníthatok éppen. Most járunk 7. osztálynál, vannak olyan tanítványaim, akit 1-től kezdve tanítok hittanra.
Hú, akkor ez már egy egészen hosszú folyamat, szóval itt azért már lehet látni dolgokat, na fogunk még erről beszélgetni, most viszont még előtte arra vagyok kíváncsi, hogy jelenleg baptista hittanoktatás mely intézményekben van itt Kiskunhalason?
Kiskunhalason a Kertvárosi Általános Iskolában, a Fazekas Mihály Általános Iskolában és a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Középiskolában, tehát a TEKO-ban.
A környékbeli iskolákban is kijárnak a hittanoktatók, legalábbis ami nem Kiskunhalason, hanem a körzetet, gondolom Kunfejértó, Jánoshalma, Tompa. Baptista oktatás melyik kisebb faluban van?
Hát jó magam, nem oktatok már Kiskunhalason, úgy alakult az életünk, hitoktatóknak az élete, hogy ketten csináltuk ezt Kiskunhalason, most 3 vagyunk baptista hitoktatók, viszont Tompa bejelentkezett elég nagy gyermek létszámára az egyik évben, sőt, mondhatom már az első évben. Akkor mondjuk még tényleg néhány gyerekről volt szó, aztán odáig fejlődött ez a történet, hogy kénytelen voltam csak Tompa bevállalni, és most jelen pillanatban én Tompán oktatom a hittant.
Ugye azt mondtad, hogy már 3 dolgoztok hitoktatóként. Hogyan lehet így a felosztást kialakítani? Ti beszélitek meg, tehát hogyan történik az iskoláknak a felosztása, vagy legalábbis a csoportoknak a felosztása?
Igen, hát nyilván először saját körben beszéljük meg, de az évek során kialakult egy nagyon jó partneri viszony az iskolákkal. Ez mondjuk az első évtől kezdve ilyen, tehát nem panaszkodhatunk egyáltalán. A lehetőségek, a keretek, az osztálytermek, a gyermekek száma, és sorolhatnám ezeket a szempontokat. Ezeken a szempontokon keresztül próbáljuk meg kialakítani mindenkinek a legmegfelelőbb beosztást. Nem egyszerű, tehát az igazgatók és azok előtt minden tiszteletem, akik beosztják az iskolában az egyes órákat, és még mi bennünket is beosztani, de az a tapasztalat, hogy nagyon jól sikerül együttműködni.
Azt tudom én is, hogy az iskolai tapasztalatok alapján, hogy nem könnyű logisztika az, hogy a hittanoktatók megérkezése után ugye az egy sávban megosztott órákban mindenkinek teremés és minden jusson, amikor az első nehézségek megvannak, vagy hát kiderül, hogy ki hova rohangál, akkor utána körülbelül mennyi idő, amire úgy tényleg teljesen beáll a rendszer. 1-2 hét gondolom kell tanévkezdésni, de ez másnak is kell, csak tudom.
Igen, hát ugye különösen annak nehéz a dolga, hogy így fogalmazzak, aki nem egy iskolában tanít, hanem történetesen 3 iskolában. Ez 3 órarend, különféle órabeosztások, mert ugye általános iskolák és esetlegesen a középiskolák órabeosztása is egy picit változik, tehát nem biztos, hogy a 3. óra után például odaér 4. órára, mert éppen úgy van az órabeosztás, hogy ez nem sikerül. Hát én is úgy gondolom, hogy 1-2 hét kell, viszont a személyes tapasztalatom mondjuk Tompával kapcsolatban, hogy minél több ideje vagyunk így együtt a munkában, egyre könnyebben és egyre bejáratott módon tudjuk megoldani ezt a logisztikai feladatot.
És a kedves hallgatók figyelmét felhívjuk, hogy nem csak a baptista hittanoktatókra vonatkozik ez a fajta logisztika, hanem bármely felekezetű hittanoktatóknak nagyon komoly feladat az, hogy beosszák, hogy minden intézménybe és minden iskolába és minden hittanórára úgy odaérjenek, hogy valóban a gyerekek megkapják a megfelelő oktatást. A részletekről nem sokára beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Friber Tibor baptista lelkipásztorral, és az intézmény hittan oktatás most a téma, hiszen nem sokára elstartol a tanév is, hát nyilván hittan oktatók már végig gondolták, hogy ez az év hogy fog zajlani, de most egy picit még mindig a múltról beszélünk, te Tompán oktatsz hittant, és ott már azért sok-sok éve egyre növekvő csoporttal dolgozol. Hogy fogadták a gyerekek a hittan oktatást ott a legelején? Hát mivel nyilván ez egy törvényi szabályozás volt, a szülők döntöttek, hogy a gyermeküket mire szeretnék járatni, de azért ez nem biztos, hogy elegendő motiváció egy hittanórához.
Hát igen, de gondolom a matek óra is ugyanebbe a kategóriába tartozik, bár azt nem lehet választani, ugye? Az van, meg magyar óra is van, meg írás, stb. Természetesen a szülőknek a döntése volt. Nyilvánvaló első körben a megfelelő vallási háttérrel rendelkezők a saját egyházuk vagy közösségük hitoktatását választották. Aztán kaptunk lehetőséget mindegyik felekezet arra, hogy szülői értekezleten beszámoljunk a saját felekezetünk hitoktatásáról. Én nekem az volt a nagy élményem, hogy mondjuk ez egy speciálisan tompai eset, hogy a katolikus felekezeten kívül Tompán a baptista hitoktatás volt a gyűjtő az egyéb felekezetű gyerekek számára, tehát én két-három felekezetből jövő gyerekeket oktattam. Ami könnyebbség a baptista hitoktatásban, és ezt most nem kiemelni szeretném, de ez számomra is és a gyermekek számára is könnyebbség, hogy mi nem hittant oktatunk, hanem mondjuk így bibliai ismeretet. És innentől kezdve könnyedben tudok kommunikálni más felekezeti háttérből jövő gyerekekkel is. Nyilván az elsősök azokkal nem hitelvi vitákat folytatunk, teljesen más a szempont, de bizony később már előjöhetnek olyan kérdések, amelyek a saját felekezetükből jönnek, és sokkal egyszerűbb a Biblia alapján megbeszélni ezeket a dolgokat, mint saját hitelveink alapján akár.
Ugye itt Tompán azért egy hosszabb folyamat van, mondtad, hogy vannak, akikkel kezdtél, most lesznek majd hetedikesek, tehát van, akiket a kezdetektől ismersz. Hogyan változnak a gyerekek? Ugye nyilván ott van azért egy ilyen biológiai érés, van egy pszichológiai érés, na de lelki érés van, látsz és tudsz olyan kérdéseket, vagy olyan gyerekeket, akik már tényleg valóban nagyon komoly kérdéseket tesznek fel az évek során?
Hát nyilván az első két-három év, mondjuk az első év a barátkozás, megismerés, ismerkedésnek az éve, aztán a következő években jönnek elő már mondjuk így a komolyabb kérdések, komolyabb témák is akár. Így a 7 év távlatában azért azt látom, hogy mondjuk nem végeztem ezzel kapcsolatban ilyen mély kutatást, meg statisztikát, de azt látom, hogy mint hogy a felnőtt embereknek a lelki fejlődése, a gyermekeknek a lelki fejlődése is hasonló, hullámzóan növekedő. Ez a jó egyébként. Tehát amikor valaki elindul egy úton, és fölmerül benne egy kérdés, akkor arra kap egy választ, utána esetleg valamilyen hatás éri, negatív hatás éri, és akkor esetleg lentebb jön lelkileg, aztán újra föl, de azt látom, hogy persze nem mindegyik gyereknél, de azért jellemzően azt látom, hogy valamiféle lelki fejlődés van jó irányba, és ez örömmel tölt el.
Ezekben a hullámvölgyekben tudnak neked olyan kérdést föltenni, amikor úgy érzed, hogy azért tudtál is segíteni, mert ez nagyon nehéz helyzet, tehát attól is függ, hogy a gyereknek milyen a helyzete, milyen negatívum érte, de hogy lehet segíteni, vagy volt olyan alkalom, mert azért ezek nagyon személyes beszélgetések, tehát itt előfordul, hogy egy gyermek annyira megnyílik, hogy az ember meglepődik, hogy mi mindent megtud róla.
Általában azok az órák jók, amelyeket nem a paragrafusok és az előírások szerint tartunk. Szerintem a hittanoktatás, legalábbis az én hittanoktatásom, az kivétel olyan szempontból, hogy ezt én úgy gondolom, hogy szükséges is így csinálni. Ez nem azt jelenti, hogy nem Bibliáról beszélünk, hanem azt jelenti, ami a Bibliában is benne van egyébként, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon és korában, ami neki való. Nyilván nagy lelki beszélgetéseket az első sősökkel nem biztos, hogy szoktunk folytatni, viszont mondjuk úgy negyediktől, ötödiktől meg már tesznek fel olyan kérdéseket, amelyre inkább arra válaszolok, mint hogy egy bibliai történetet kifejtsünk. Sőt, az elmúlt évben egy érdekesség, hogy össze lett vonva 3 osztály, 3 különböző osztály, tehát nem ABC, hanem 6., 7. és 8. osztály, és azok voltak a jó órák, amikor valamelyik, akármelyik osztályból elkezdett beszélni egy témáról. És utána a többiek hozzászóltak, nyilván nekem az a feladatom ebben az esetben, hogy egy jó választ tudjunk a felvetett kérdésre adni. Természetesen a Biblia segítségével.
Azért ezt jó hallani, tehát sok olyan élményben volt részed, én úgy gondolom a gyerekek körében, ami azért úgy megváltoztatja néha az ember szemléletét, csak azért, mert a gyerekek nagyon őszinték, nagyon egyenesek, és tényleg azt kérdezik, amit gondolnak, és ez szerintem jól is van így. Egy picit arról fogunk beszélgetni zene után, hogy ezt az évet hogyan látod, hogyan tervezed, lehet egyáltalán előre valamire számítani majd.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
A hittanoktatásról, az iskolai, vagyis az intézményes hittanoktatásról beszélgetünk tovább Friber Tibor baptista lelkipásztorral. Most jön egy új év. Milyen baptista segédanyagok állnak a rendelkezésetekre a hittanoktatásban?
A Biblián kívül tankönyveink vannak, elsőtől 8. osztályig. Mindegyiknek azonos a címe, életre való. Úgy gondolom, hogy ezzel el is mondtam a lényeget, hogy az életre próbáljuk nevelni a gyerekeket a Biblia segítségével. Általában a nagy ünnepek köré csoportosulnak a történetek, karácsony, húsvét, pünkösd, és egyéb ilyen nagyon jellemző bibliai történetek. Aztán, ahogy haladunk fölfelé az osztályokban, nagyobb gyerekeknek már életviteli kérdésekről szólnak a tankönyvek. Például, hogy milyen a harag, milyen következményei vannak, mi a szeretet, stb. Stb. Tehát ilyen alapfogalmak.
Ugye a tankönyvről beszélünk, már ez a szó is úgy hátra szokott bennünket dobni, hogy tankönyv. Milyen jellegű feladatok vannak benne? Én azért láttam egyet, és azt gondolom, hogy nagyon sok rétűen és nagyon sok oldalon közelít meg egy problémát, és játékosan is.
Igen, ez jellemző, egész a 8. osztályig jellemző, hogy az érdeklődést próbáljuk fölkelteni a témával, nem pedig lexikális tudást szeretnénk adni a gyerekeknek. Ha Bibliáról van szó, hogyha kíváncsiak, akkor megszerzik a megfelelő lexikális tudást, nem fordítva szeretnénk csinálni, hanem különféle történetekkel akár, vagy híres embereknek a mondatai alapján, vagy cselekedeti alapján próbáljuk ráirányítani a figyelmüket arra, hogy ez a általában fekete és túlságosan vastag könyv azért olyan dolgokról is mesél, vagy beszél, amely szükséges ahhoz, hogy az életet tudjuk jól élni. Ehhez nagyon jó azoknak az embereknek a történetei, bizonyságtételei, akiket egyébként más forrásokból ismerhetnek a gyerekek.
Úgy gondolom, hogy akkor ezzel elég jól tudtok dolgozni, hogyha most egy picit arra nézünk, hogy milyen csoportok kerülnek ismét a kezed alá, hogyan lehet készülni? Ugye már régebb óta ismersz gyerekeket, mire számítasz a nyár után, mekkora változásra, hogyan indulsz neki ennek az új tanévnek?
Hát ez egy érdekes dolog. Mondhatnám, hogy ez egy olyan kérdés, amire nem biztos, hogy tudok jól válaszolni, vagy szívesen. Helyesebben szívesen válaszolok, persze. Egyrészt nagyjából sejtem, különösen azokkal kapcsolatban, akikkel valahány éves kapcsolatban vagyok. Körülbelül tudom, hogy hogyan váltunk el egymástól, általában működik is tovább a dolog. Persze, ahogy nőnek az évek, tinédzser, stb. Serdülőkor, ott azért meglepetések is történhetnek, de túl nagy meglepetések azért nem voltak. Az elsős korosztály az, aki egy nagy kérdés mindig, hogy milyen. Hát ezzel, hogyha lehet, van egy történetem, akkor ezt megosztanám. Régebben volt már, volt egy nagyon aranyos elsős osztályom. Hát az osztályt úgy kell érteni, hogy 4 gyerek volt egy osztályban, nem is ez a lényeg. Nagyon aranyosok voltak, figyeltek, aktívak voltak, 10-15 percig voltak képesek a témára figyelni, és én meg voltam döbbenve ettől egyébként, hogy 10-15 perc az én olvasatomban már egy nagy eredmény. Szóval nagyon jó volt. Utána játszottunk, levezettük a dolgokat, és a következő évben megkapom az osztály névsort, 5 gyerek. Hát én nagyon boldog voltam. Ó, de jó, mondom. Hát végre most már szaporodnak, de jó. És akkor azt kellett megélnem, hogy úgy a 2. óra után, ahogy véget ért az óra, ugye csendes magányomban végig gondoltam, hogy hát gyakorlatilag eddig nem tudtam semmit se kezdeni velük. Hogyan tovább? És önállok egy olyan módszer vált be, hogy színészkedtünk. Az adott témában mindig volt főszereplő, a bibliai történetet pedig eljátszottuk, és ez működött egy 2-3 hónapon keresztül, utána már nem volt szükség a színészkedésre, mármint a színi előadásra, utána már azért fogékonyak voltak, és jobban be tudtak kapcsolódni. Tehát érik az embert meglepetések, annak ellenére, hogy bizonyos gyakorlatok már beváltak, és magunk mögött vannak.
Mit csinál olyankor az ember, hogyha mondjuk elbizonytalanodik, vagy egy ilyen helyzet van? Kitől tudsz tanácsot kérni? Kire hallgatsz? Mert azért azért valóban az oktatásnak egy hatalmas kérdőjele az, hogy amikor egy csoportban úgy érezzük, hogy nem nagyon működik valami, akkor hogyan is lehet azt működőképessé tenni?
Hát lelkipásztorként egyértelmű az elsődleges válasz, hogy amikor én arról beszéltem, hogy csendes magányomban az imádsággal telt bizonyos szakasz ennek a csendes magánynak, Istentől kértem erőt is, és egyáltalán, hogy milyen irányba induljak el, ötletet is, és hát megkaptam ugye a választ. Ugyanakkor jó kapcsolatban vagyunk természetesen a más felekezetű kollégákkal is, és beszélgetünk ezekről. Tehát szünetekben nagyon jó beszélgetések szoktak kialakulni, hogy mi volt, hogy csináltad, mit csináltad, mit csináljunk ebben a helyzetben, te hogyan, én hogyan, és azért ezek nagyon jók. Nem föltétlen hitoktató kollégáról beszélek természetesen, hiszen azért a 7 év alatt 1-2-3 pedagógus társal azért jó kapcsolat kialakult.
Tehát működik a tudásmegosztás, és erre szükség is van. Nagyon szépen köszönöm ezt a sok-sok információt, és hát áldott hittanos tanévet is kívánok, meg sikeres tanévet is nektek is természetesen, és a gyermekeknek is.
Köszönöm szépen, és minden kedves szülőt arra bátorítok, hogy igenis a hitoktatás az egy fontos dolog a gyermekek életében.
Köszönjük szépen a beszélgetést.